az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ezekben a napokban a Szent Atya Spanyolországban végzi apostoli látogatását. Szent Jakab zarándokhelyén volt tegnap, és ma pedig Barcelonában a Santa Familia templomot szenteli föl, megilletődve gondolunk rá, és azután imádkozunk együtt vele a régi nagy találkozó helyeken, ahol Európa keresztény népei találkoztak évszázadokon át, és találkoznak ma is ilyen zarándok utakon. És aztán gondolunk arra, hogy a mai persei adományt a templom tető javára fordítjuk, és aztán egy kicsit azon is gondolkodunk, én nekem megvallom, úgy el-elszorul a szívem, hogyha látom, hogy mintha egy kicsit kevesebben volnánk a templomba, mint azelőtt, és ez azt jelenti, hogy azokért is imádkoznunk kell, akik most nem jutnak el ide. Hát reméljük, hogy máshová mennek azért templomba, de az is lehet, hogy nem annyira indulnak neki. Hát aki itt van, annak a felelőssége megnő, mert azokért is imádkoznunk kell, akik nincsenek itt. És valahogy aztán ez úgy megerősíti bennünk azt, hogy hát nem csak azért, aki egy évvel ezelőtt még itt volt, és most esetleg nincs itten, hát ki tudja, lehet, hogy azért nincs, mert beteg lett, helyette nem jön más, hanem hát azért is imádkozunk azokért is, akiket ugye tényleg hát a példánkkal, meg a szavunkkal kellene az Úristenhez közelebb segítenünk a környezetünkből, aki nem jár a templomba, és hát nem haragszunk érte rá, hanem sajnáljuk, hogy valamivel szegényebb lesz, valami nagyon fontos dologgal. Hát gondolunk erre, és azután biztos, hogy az imádságunknak nagyon nagy ereje van. Imádságom jusson színed elé, Uram, hajlítsd füledet kérésemre. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincsen föltámadás, és megkérdezték tőle: Mester, Mózes meghagyta nekünk, ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot elhunyt testvérének. Volt 7 testvér, az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a 7. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül meghalt az asszony is. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony, hiszen mind a 7-nek felesége volt? Jézus ezt válaszolta nekik: A világ fiai nősülnek és férjhez mennek, akik pedig méltók arra, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való föltámadásra, azok nem nősülnek és nem is mennek férjhez, hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert föltámadtak. Arról pedig, hogy a halottak föltámadnak, Már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mi emberek nagyon benne élünk az időben, és minden eszmélkedésünk az idő kereteiben születik meg, bontakozik ki. El se tudjuk képzelni, mi az, hogy időtlenség. Milyen érdekes, ugyanakkor mégse vagyunk egészen rabjai a pillanatnak. Az állatok is az időben élnek, de ők úgy élnek az időben, hogy nem emlékeznek igazán a múltra, nem készülnek igazán a jövőre, nincsenek terveik, és nincsenek olyan fajta szempontjaik, hogy például a halottakat, akiket elvesztenek, azokat meggyászolják, vagy azoknak az emlékét maguk között tiszteljék, azoknak az örökségét megbecsüljék. Mi emberek ezekre a dolgokra képesek vagyunk, nagyon is képesek. És előre látunk, vagy előre keressük a jövőnek az útjait, nem az időtlenséget, de a jövőt igen. És azután szeretnénk a halált elodázni, vagy elkerülni, ugyanakkor mégis számot vetünk vele, hogy egyszer meg kell halnunk. És valahogy ebben a rendszerben gondolkodunk. És érdekes, hogy az ószövetségi ember akkor is, amikor hát hitt abban, hogy az Isten az független az időtől, ő teremtett minket, és ő előtte tartozunk elszámolással, nem gondolt arra, hogy azért, mert mi Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, az azt jelenteni, hogy az örök életre is meg vagyunk hívva. Hanem azt gondolta, hogy az Isten áldása ezt a rövid életünket teszi gazdagabbá, és lehetővé teszi számunkra, hogy az utódainkra is ne csak egy házat hagyjunk, vagy egy földet, vagy valamifajta vagyontárgyakat, hanem az életünk emlékét is úgy hagyjuk rá, hogy az számára áldás legyen. Jó példát hagy a szülő a gyerekeire, okos tanácsokat ad neki, vagy úgy nevelte, hogy az életben megállja a helyét, és aztán ne kelljen szégyenkeznie az emberek között, vagy akkor, amikor ő is az élete végére ér, ne azt érezze, hogy hiába élt, vagy inkább átkot jelentett az emberek számára Isten csapást, mint áldást. Valahogy így gondolták, hogy az ember élete azért egy kicsit a halála után is hát ugye hat, mert hiszen itt marad az emléke, és azután a jó embertől jót tanulunk, a jó ember tettei nyomán késő századok múlva is esetleg jó dolgok születnek a világban. De nem a világon kívül kap valami más jutalmat, örök életet, és így tovább. És érdekes az, hogy az Ószövetség utolsó századaiban mégis az Ószövetség népében ennek a Istennel való halál utáni találkozásnak a reménye fölizzott. És olvastuk is ma a Makkabeusok könyvét, bár egy kicsit halkan hangzottak föl itt ezek a mondatok, hogy ezek a vértanúk, akik ottan akkor, amikor a kegyetlen, ugye hellénista zsarnok, az a törvény megtagadására akarta kényszeríteni őket, akkor hát emelt fejjel vállalták a halált is, azért, hogy az Isten törvényét meg ne tagadják, és azt mondták, hogy ezt a bátorságot, ezt az örök élet reménye adja nekik. Hát ők tudják, hogy a halál az nem megsemmisülés. A zsarnoknak van hatalma arra, hogy megöljön minket, de azzal csak a kaput nyitja ki, ami Istenre nyílik. És mi bízunk benne, hogy az Isten sokszorosan megjutalmaz azért, hogy itten helytálltunk a törvénye mellett, és azután megvetettük a halált. Szoktunk is ilyet mondani, hogy halált megvető bátorsággal tette ezt vagy azt valamelyik ember. Hát ilyen halált megvető bátorsága annak lehet, aki csak ugyan hisz abban, hogy a halál nem végső megsemmisülés. A földi életet elvehetik tőlünk, de az örök életet az Isten adja, és hogyha az ő akarata szerint élünk, akár azt is vállal, vagy emiatt itten megölnek, akkor ő igenis bőségesen megjutalmaz minket, magáénak ismer, és az örök boldogságban mindenféle földi veszteségünkért kárpótol. Nagyon érdekes, hogy ez a hit az Ószövetség történetének az utolsó századaiban megjelent, megfogalmazódott a zsidók között, de nem lett az egész zsidóságnak közös hite. Ezért van az, hogy még Jézus is találkozik ezekkel a szadduceusokkal, akik nem is akárkik, éppen a templom papjai voltak, és ők azt mondták, hogy az ősi hit másként volt, ők nem fogadták el Szentírásnak a makkabeusi könyveket sem, hanem csak a mózesi törvényt, és abban ez meg ez van, ők ezen az alapon álltak. És úgy érezték, hogy ez a, hát nem tudom én, az ember örök életében vetett remény, ez valami olyan új vallási eszme, ami nem igazán tartozik hozzá az Isten kinyilatkoztatásához. És Jézus is ezt hirdeti, és azért ő vele is, ugye, szembe fordultak. És akkor elővették, valószínű, hogy máskor is alkalmazták már ezt a furcsa történetet, amivel az örök élet gondolatának a képtelenségét próbálták, ugye, igazolni, és ezt mondták el Jézusnak, hogy hát ehhez mit szólsz? Megint értsük meg, hogy mit is mondanak el. Csak ugyan ez volt az Ószövetségi törvényben, egyfelől ugye az Ószövetség természetesnek tartotta azt, hogy több nejűség lehetséges. Tehát egy férfinak lehet törvényesen több felesége, és azoktól gyermekei, akiket nevel, és akik a nagy családját alkotják. De azt nem tudták elképzelni, vagy azt abszurdnak tartották, hogy egy asszonynak több férje legyen egyidejűleg. Ha meghal az előző férje, férjhez mehet. Sőt, köteles is férjhez menni, ha az előző férjének van fiú testvére, akkor az feleségül veszi őt, második felesége lesz, vagy harmadik felesége, ahogy adódik, de mégis, hogy ne legyen magányos, és ne kelljen egyedül az özvegységét hordoznia, feleségül veszi a férjének a felesége, a sógora. És a gyermek, aki tőle születik, az a törvény szerint úgy számít, mintha az első férjének a gyermeke volna, annak a vagyonát örökli, annak a nevét, és így tovább, viszi tovább a családot. Na most ebből adódott, ugye ez benne volt a mózesi törvényben, és ezen spekulálnak ezek a szadduceusok, hát akkor tegyük föl, hogy van föltámadás. De mi lesz ezzel a szerencsétlen asszonnyal? Meg mi lesz a hét férjével, akik itt a földön annak rendje módja szerint eleget tettek a törvénynek, elvették ezt az asszonyt, és kérem szépen, nem is volt semmi baj, de hogyha mind föltámadnak, és egyszerre élnek, akkor egy abszurd helyzet alakul ki, hogy van egy asszony, és annak hét férje van, és az ott összegyűlik az örökké valóságban, és most akkor mi lesz? És Jézus erre mondott valami nagyon fontos dolgot. Nem csak ezt a helyzetet oldotta meg, hanem az örökké valóságról szóló gondolatainknak nyitott egy váratlan új irányt. És azt mondta, hogy az örökké valóságban nem az idő nyúlik meg, nem a földi viszonyaink állnak helyre, és folytatódnak a határtalanságig, hanem az örökké valóság az valami más világ lesz, ahol már nem lesz idő, ahol ezek a földi viszonylatok valamiképpen jelen lesznek, de egészen másképp mégis, mint itt a Földön. És akkor már nem lesz ez gond, hogy 7 férje volt valakinek, és akkor összevesznek rajta, vagy pedig egy abszurd helyzetterem, hogy egy asszonynak egyszerre több férje van, hanem valami új dolog kezdődik ott el, ahol nem a földi viszonylataink születnek újjá, és folytatódnak tovább a határtalanságig, hanem az örökké való Isten életébe részesedünk, és azután minden más lesz, és mégis minden ismerős. Nagyon fontos ez a mi számunkra is, bár a mi világunkban már nincs ez a törvény, hogy az özvegyet el kell vennie az öccsének, a férfi öccsének, és így tovább. De bennünk is fölmerül, meg a körülöttünk lévő gúnyolódó világban is felmerül az, hogy hát ez az örökké tartó élet gondolata, ez ilyen ellentmondásokat rejt magában. És mondják azt, hogy az élet attól szép, hogy mulandó, még ha kerüljük is a halált, akkor is még képtelenebb volna, hogy ne halljunk meg. És vannak ugye a irodalomban is, vannak ilyen a Swiftnek is, van ilyen regénye, meg másoknak is, hogy ha a földi életben nem volna halál, hát akkor az iszonyú volna. Mert megöregednénk, meg 300 éves, meg 500 éves emberek lennénk, és aztán mi lenne belőlünk? Hát már az élet teher volna inkább, mint áldás. Kedves testvéreim, az örök élet az nem válik teherré az ember számára, mert nem magányosan, nem a földi élet viszonyai közt kell annak az útjain végig bandukolnia, az csak ugyan megunnánk, de az Istennel találkozunk ott. És az Isten a maga életébe öleli be azokat, akik a földi életekben hűségesek voltak hozzá, és a maga örökké való boldogságát osztja meg vele. Az az atyai ház, amelyikről Jézus beszél, az nem egészen olyan lesz, mint egy földi ház, ahol az asztalhoz ültetik az embert, aztán megvendégelik, aztán beszélgetnek vele, mert a vendégségbe is beleununk, hát nem lehet egy óráig beszélgetni az atyai házba, amikor megérkezünk, és utána le kell feküdni, és aludni kell, másnap fölkelni, és talán annak az ideje is eljön, hogy megint elmegyünk az atyai házból, mert nem lehetünk örökké egy helyen, és belefáradnánk abba. Az Isten házába nem fogunk belefáradni, nem azért, mert csak olyan gazdag az Isten, hogy egy örökké valóságon keresztül tudunk az asztalánál ülni, hanem azért, mert az az örökké valóság, ott a nincsenek órák, az nem jár az óra, és a biológiai óráink se járnak, és nem öregszünk meg, és nem éhezünk meg, vagy nem lakunk jól, hogy most már unalmas volna a további étel. Nem is lesz olyan fajta étel meg ital, mint a mi asztalunknál van, hanem valami olyan van, amiről azt mondja a Biblia, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogja, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. És Jézus erről beszél, és erre tanítja meg ezeket a szadduceusokat is, de nem csak nekik szánja a szót, hanem nekünk is, minket is megtanít erre. És kedves testvéreim, igenis ez azért óriási dolog, hogy az Isten annyira becsül minket, hogy erre az örökké valóságra is képessé tesz bennünket. Az eszünket itt a Földön nem teszi képessé arra, hogy ezt előre a fantáziánkba meg tudjuk rajzolni. De mégis bennünket képessé tesz arra, hogy amikor ennek a kapuján belépünk, akkor ne érezzük ott magunkat úgy, hogy hát hogy csöppentünk ide, hát mi nem ide valók vagyunk. Hát oda valók vagyunk. Mert arra teremtett minket az Isten, hogy a saját örök életébe is részesítsen, amikor annak az ideje eljön. És akkor fogjuk megérteni azt, amit a Földön mondunk, de egész szívünkkel nem értjük, hogy ez a földi élet csak egy szerény bevezetése ennek az örök életnek. És úgy tulajdonképpen akkor, amikor onnan visszanézünk majd a földi életünkre, akkor ami itt nagyon nehéz volt, vagy nagyon nagy öröm volt, vagy nem tűncsön, az is viszonylagossá válik, és akkor látjuk át, hogy az Isten dolgozott rajtunk itt a földi életünk során, és amikor elérkeztünk oda, hogy most már beállíthat az örökké valóságba, akkor pedig megnyitotta előttünk annak az ajtaját, és aztán ott találunk igazán nem csak rá, hanem önmagunkra is, egymásra is, egy másféle kapcsolatrendszerben, mint amiben itt a földön egymásra találunk. Ahol már nem a pillanatnak az ajándékait kapjuk vagy várjuk egymástól, hanem az Istenben találkozunk egymással is. Érdemes ezen gondolkodnunk, és érdemes ehhez újra meg újra visszatérnünk, és jó volna, hogyha ennek az örökké valóságra nyíló reménynek az öröme csak ugyan áthatna minket. Olyan szép, amit a vértanúságban mond ez az ember, ugye, hogy vigasztaló nekünk emberkéz által elveszni, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménybe, hogy ő föltámaszt minket. Hát vigasztaló lesz nekünk a földi élet megpróbáltatásait is elfogadnunk, ha belekapaszkodhatunk abba a kézbe, amelyik az örökké valóság kapuját nyitja meg előttünk egyszer. És az Istenbe, akitől nem csak azt várjuk, hogy a földi élet gondjai közt segítsen meg, hanem pont azzal segít meg, hogy belénk oltja ezt a reményt, ezt a bizonyosságot, hogy az igazi hazánk a mennybe van. És hát akkor nem csoda, hogy a vértanúk tényleg alázattal meg egyszerűen tűrték olyan dolgokat, amiket nem tűrne az ember akkor, hogyha csak a földi életben reménykedhetnék. És ha úgy érezné, hogy a kínzás vagy a ott ért gyalázatok, hát ezt a földi életet már utálatossá teszik számára. A mi számunkra nem teszi utálatossá a földi életet, a betegség sem, vagy valami más, mert tudjuk, hogy a földi élet után vár ránk ez a beteljesedés, amitől nem foszthat meg, vagy amit nem árnyékolhat be a földi életnek semmiféle gondja vagy keserűsége. Hát valahogy ilyesféleképpen tudunk élni, és ezért fontos számunkra ez az örök életbe vetett remény. Nem arra való, hogy a földi életet megvessük, vagy lekicsinyeljük, hanem arra való, hogy a valóságos rangja szerint becsüljük meg, és tudjunk itt a földön is, hát kifogyhatatlanok lenni a jóban, vagy a alázatos, nem tudom én, türelemben, mert ez a remény élted bennünket. Azért mondja Szent Pál is, hogy az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére, Krisztusi türelemre, mert hiszen Isten szeretett minket, kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk. Hát ebben a jó reménységben kell nekünk élnünk. És kedves testvéreim, talán nem a vértanúsággal, de az életünkkel tanúságot kell tennünk erről a reményről. Hogy az emberek megforduljanak utánunk, és azt mondják, hogy honnan a ménykübül van ennek ereje ahhoz, hogy ilyen meg ilyen körülmények között is mosolyogni tudjon, vagy a rosszat jóval viszonozza, vagy nagy lelkű legyen ott, ahol durvák voltak hozzá, és így tovább. Nem az előadásainkkal teszünk bizonyságot a reményünkről, hanem az életünkkel. És az volna, hogyha tényleg úgy élnénk, hogy az emberek észrevennék azt, hogy ezeknek az embereknek nem csak valami nagy fegyelem van bennük, ami hát ugye arra készteti őket, hogy szedjék össze magukat, és igazodjanak egy Isten törvényéhez, akitől félnek, vagy akit fontosnak tartanak, hanem azt vennék észre, hogy mások, mint a többiek, akiknek rövid a lélegzete, aki csak a mulandóra figyel, és annak az elvesztését retteltesnek tartja, ez meg kibírja ezeket a dolgokat, mert ez a remény élteti és vezeti. Kedves testvéreim, örülünk annak, hogy Isten erre méltatott. Örülünk annak, hogy erről mind tudhatunk, és halljuk Jézusnak a szavát, és látjuk az ő alakját is, amikor meghal értünk, és feltámad, és a maga tündöklő ragyogásában elsőnek a halottak közül megjelenik, és azt mondja, hogy mindannyiótokat oda várlak, ahova most elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És azután ebben a tudatban élünk, ebben akarunk fölkelni reggel, ebben akarunk lefeküdni este, ebben akarjuk az életünknek az eseményeit feldolgozni, értékelni, és azután akkor csak ugyan úgy fogunk élni, hogy az életünk tanúságtétel lesz erről a reményről. És más embereket is nem megszégyeníteni fogunk, hanem megrendíteni a maguk keserűségében, és felébreszteni bennük azt a gondolatot, hogy ezeknek az embereknek mégiscsak igazuk lehet, mert valamit tudnak, amit mi elfelejtettünk, és jó volna ezt megtanulni tőlük. Odafordulunk Jézushoz, köszöntjük őt, köszönjük, hogy velünk van, köszönjük, hogy tanít, bátorít, és aztán kérjük, hogy áldjon meg mindennapi életünkbe, és aztán általunk az ő áldását juttass el azokhoz is, akik messze szakadtak tőle. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, az örök élet az, hogy megismerjük mennyei atyánkat, és akit ő küldött, az Úr Jézus Krisztust. Gyermeki bizalommal terjesszük elébe kéréseinket, az örök élet javaiért.